Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén 70 éves a Katolikus Szeretetszolgálat Székesfehérváron működő országos papi otthona. Gazdag programokkal, konferenciával, szentmisével és koncerttel ünnepelték a jeles évfordulót. A fenntartó és az egyház képviselői, a vármegye és a város képviselői, az otthon munkatársai, valamint a gondozottak és hozzátartozóik. Köszöntőjében Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök felelevenítette az épület sokszínű múltját. A kármelita szerzetesek és a papnevelés történetét, az egyházi élet növekedését, majd a szocializmus és a kommunizmus hozta szomorú időket is. Ma az intézményben méltó otthonra találhatnak a szolgálatban meggyengült papok, emelte ki a főpásztor. A kormány támogatja a magyar zsidó közösségek hitéleti, karitatív és kulturális tereinek fejlesztését. Közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Távirati Irodával, miután Lázár János tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőivel tárgyalt. A közlemény szerint az egyeztetésen Lázár János és Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke áttekintette a zsidó hitközösségeket tömörítő szövetség részben állami támogatásból megvalósuló fejlesztéseit. A minisztérium közlése szerint a megbeszélésen döntés született arról, hogy a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatja Közép-Európa egyetlen zsidó kórháza, a Mazsihisz szeretett kórház felújításának befejezési munkálatait. Csak önökkel közösen tudja Magyarország megcsinálni, hangsúlyozta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, a magyar emberekre utalva a nemzeti konzultáció családokat érintő pontjairól szóló sajtótájékoztatón. A tárcavezető úgy fogalmazott, a kormány a magyar emberekkel együtt kész biztosítani Magyarország gazdaságának további erősödését, a családok jövedelmének, bérének emelkedését, a kis és közepes vállalkozások erősítését úgy, hogy közben megfizethetőbb lakhatási körülményeket teremtenek. Bérlettel ingyenessé válhat a kutya, illetve kerékpár szállítása a fővárosi tömegközlekedésben egy javaslat szerint, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlekedés szervező cég tervezi a jegy- és bérletkínálat egyszerűsítését jövő év elejétől, összhangban a március 1-én életbe lépett tarifareformmal. Kézzelfogható és konkrét eredményeket ért el a magyar kormány családalapítást és gyermekvállalást támogató politikája az elmúlt években, és a legtöbb trend tekintetében pozitív és tartós fordulatot lehet tapasztalni, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten az Európai Unió Parlamentjei Uniós Ügyekkel Foglalkozó Bizottságainak konferenciáján. Kon Zsófia a Tanácskozás Európai Demográfiai Folyamatokkal foglalkozó szekciójában elmondta, a kormány családpolitikája is hozzájárult ahhoz, hogy 2010 óta 178 ezerrel több gyermek született Magyarországon. Tranzakciónként 5000 forintos limitet vezetett be a visszaváltó automatáknál a MOHU. A gépek legfeljebb ekkora értékben adnak ki vásárlási utalványt. Ha valaki 100-nál több 50 forintos italcsomagolást akar visszaváltani, annak ezt ezentúl több tranzakcióban kell megtennie, tudta meg a pénzcentrum. A változtatás október 26-a óta van érvényben. A MOHU október közepén közölte, hogy az új rendszerben visszaváltott italcsomagolások száma elérte a 500 milliárdot. November 1-től 3,5%-ra csökken a Széchenyi kártyaprogram beruházási típusú hiteleinek kamata, az eddigi 5%-ról, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. Egy 100 milliós 10 évre felvett hitel esetében ez több mint negyedével kisebb finanszírozási terhet jelent a vállalkozásoknak. Emellett a garanciadíjakat is elengedik 2025 közepéig. Szabados Rihárd hozzátette, a növekedés eléréséhez legalább 6%-os vállalati hitelállomány növekedésre van szükség. A budapestiek több mint 60%-a támogatja, hogy egy olimpiai rendezés előtt először alaposan tájékozódni kell és felmérni, mit jelentene Magyarország és Budapest számára a szervezés. A Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából végzett Závec Research kutatás alapján további 12% ennél erősebb álláspontot képvisel. Feltétlenül az ország érdekében állónak tartja az olimpia megrendezését. Végül az időjárásról. Nagy területen köd, réteg felhőzet képződik, néhol maradhatnak derült vagy gyengén felhős tájak is. A felhős ködös tájakon szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11 fok között várható. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Bősze Ádám zenetörténész, akit rádiós és televíziós műsorvezetőként ismert meg a nagy közönség. Mostanában sikeres stand-upos, aki zenetörténeti csemegékkel járja az országot, de tavaly óta már íróként is beszélhetünk róla, hiszen akkor jelent meg első könyve a Nagy zenészek, nagy szerelmek, és már a boltokban a friss második számú kötete is, a Muzikális bestiák. De mielőtt ide eljutunk, beszélgetünk Ádám zűrös gyerekkoráról, amire megoldásnak az esztergomi Ferences gimnázium mutatkozott. A Ferences rendbe is belépett, majd elhagyta azt. Utána csinált mindenfélét, például írt zenekritikákat, s egy zenei antikváriumot is gründolt. Mi jöhet még csöppet sem eseménytelen életében? Ezt is megbeszéljük. Egy zenei antikváriumban ülünk a Király utcában. Ez az antikvárium a tied. Te alapítottad. Mikor?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert őszintén megmondva nem is reméltem volna, hogy az antikvárium, pontosabban az antikvárium évfordulója szóba kerül. 2024-ben 20 éves ez a zenei régiség volt, amiben elsősorban régi kották és régi zenei könyvek vannak.
Mennyi időt töltesz itt? Jönnek-e ide vendégek, vásárlók?
Az életemnek egy előző szakaszában viszonylag intenzíven dolgoztam egy rádióban, a Bartók Rádióban, és amíg az a 15 év folyt, addig nekem az antikváriumra alig volt időm. Legfeljebb annyi, hogy hagyatékokat néztem meg, elmentem könyvtárakat megvizsgálni, vásároltam, azaz befektettem a pénzemet. Pontosan azzal a tervel, hogyha most ezt csak gazdasági oldalra akarom szűkíteni, hogy majd, amikor már lesz időm, akkor tudok ezzel foglalkozni. És mivel másfél éve nem dolgozom már a rádióban, nem kelek hajnalban, hanem rendesen, mint egy fejlődő szervezet tulajdonosa kialszom magam, ezért viszonylag sok időm van délelőtt, és ezeket a délelőttöket, ha lehet, akkor itt töltöm az antikváriumban, írok katalógusokat, rendszerezem ezt az óriási rendetlenséget, és próbálok valahogy kiigazodni. Ugyanúgy a zenetörténet útvesztőjében, mint hogyha a rádióban lennék, ahol a zenéket nem én válogattam, hanem egy szerkesztő. És a szerkesztő kénye kedve szerinti muzsikákból kellett nekem fölkészülni. Itt viszont mondhatnám azt is nagy szóval, hogy az élet válogatja a kottákat, nekem naprakésznek kell lenni egy 16. századi kézirat, vagy pedig egy 20. századi kottanyomtatvány tekintetében is.
Kik a te vásárlóid? Kik tévednek ide be a Király utcába? Egy nagyon rejtőzködő antikvárium ez alapján van, tehát kell tudni, hogy hova érkezik az illető.
nagyon kevés vásárló van, és ez itt nem a panasz helye, mert én alapvetően ritkaságokkal foglalkozom. Az antikvárium, mint vállalkozás Magyarországon nem azt fedi le, amit általában az embereknek gondolni kellene róla. Ugyanis ha azt mondom otthon, hogy elmegyek egy antikváriumba, megnézem, hogy az Odüsszeiából van egy használt példány olcsóbban, mint az új, akkor az nem antikvár könyvkereskedés, hanem használt könyvkereskedés. Az antikváriumok, ha a szó szoros értelmében vizsgálom ezt a kérdést, akkor ritkaságokkal, papíralapú ritkaságokkal foglalkozó vállalkozások. És ez már eleve egy réteg szakma. És ennek egy nagyon vékony réteg szakmája a zenei antikvárius. A világon nincs 20 zenei antikvárius, aki csak ezzel, tehát zenei ritkaságokkal foglalkozna. Úgyhogy ez egy rendkívül kis piac. A vevők többnyire külföldiek, akiknek megvan a speciális gyűjtőterületük, illetve magyarországi intézmények, akik koncentrálnak Bartók Bélára, Dohnányi Ernőre, Liszt Ferencre és a magyar zenetörténet más tagjaira.
Ugye te zenetörténész vagy végzettségedet tekintve, és volt neked egy nagyon érdekes kitérőd, ez pedig a ferencesi szerzetesség, ami azért nem szokványos kitérés, tehát hogy alakult az életed úgy, mondjuk a gimnázium után? Hol volt ez a gimnázium, mit végeztél, hogy jutottál el a zenetörténészségig, valamint a ferences rendig?
Mindkét oldalról, mind apai, mind anyai oldalról egy polgári családból származom, mindenki értelmiségi volt. Ennek köszönhetően a kultúra az úgy körbevett, de a zene egyáltalán nem. Tehát a klasszikus zene távol került a családtól. Úgyhogy 16 éves koromig én alapvetően punk zenét hallgattam, kicsit a punk zene előtt még a Limbo Intót meg ilyeneket, de 16 éves koromban, ami egyébként Esztergomban, a Ferences gimnáziumban ért, és kollégiumban, ahol én tanultam és éltem, ott 16 éves voltam, amikor elirigyeltem az egyik osztálytársamtól azt, hogy jól gitározik. De nem azért, mert meg akartam volna tanulni, muzsikálni, hanem azért, mert az egy ilyen jó csajozós hangszer volt. És azzal gondoltam, hogy ha én megtanulok egy dalt, nem tudom, gitáron kísérni, akkor nagyobb lesz a vonzerő. És megtanultam a Börtön ablakában című klasszikust, ez ugye 4 akkord, majd, hogy legyen egy moll párja, megtanultam a Hajé Rúzsa Volnékot gitárral és énekkel, és hát akkor ezzel hasítottam. Viszont amíg ezeket az akkordokat elsajátítottam, észrevétlenül belopózott a tudatomba az a fajta érdeklődés, hogy vajon miért éppen itt kell lefogni a húrt ahhoz, hogy ez így szólaljon meg, miért fáj az ujjam, hogy lehetne új akkordokat kitalálni, és nem ébredtem rá, szépen lassan hetek, hónapok alatt az ujja köré csavart a zene. Ma ezt azt mondanák, hogy ez a 10. és 11. osztály között volt, nálunk ez a 2. és 3. osztály volt, és elindult egy érési folyamat bennem, és a zene nagyon-nagyon vonzott, de ugyanezzel a lendülettel elkezdett érdekelni a környezetem is, hogy mit csinálnak a ferencesek ott tulajdonképpen. Mert ahogyan a zene nem volt jellemző a családomra, úgy a vallásosság sem, tehát én nem nagyon jártam templomba.
Hogy kerültél akkor Esztergomba?
Azért kerültem Esztergomba, mert nekem az édesapám meghalt, amikor én 10 éves voltam, ő 42 éves korában elhunyt, és aztán hát én elzüllöttem, vagy legalábbis elindultam az üllés útján. És tekintettel arra, hogy a nagyszüleim polgári értékrendet vallottak, magukének nem nagyon élvezték azt, amikor a vasárnapi ebédre öltön nyakkendőben én jobb oldalt, narancssárga, bal oldalt, türkiz színű hajjal érkeztem meg. Ugyanis én akkor punk voltam, akkor én az aluljáróban aludtam, ziherejztű, hogy mondják azt magyarul, biztosítótű volt a fülemben, és nem tudom, ilyen szögecsekkel kivert bőrcsekibe jártam, és ez nem nagyon tetszett neki. Ittam is 13 éves koromra, a drogokon kívül mindenen túl voltam.
Mikor volt ez úgy időben?
1981-82-ben. Akkor voltam 8-os, és 82-ben. Engem úgy dugtak be az Esztergom gimnáziumba protekcióval, tehát mint nem vallásos gyereket nem vettek volna föl. Első két évben nem is szerettem ott lenni, ráadásul volt egy budapesti szerelmem, aki idősebb volt nálam 3 évvel, és nem tudtam bele találkozni, és rendkívüli mód nem szerettem. A hálóban akkor az István a király nagy szám volt, folyamatosan fölraktuk a lemezjátszóra a Nem bírom a papok hatalmát című részt, amikor valaki a ferencesek közül megjött, az énekóráról leküldtek gyakran kocsit mosni, hogy ne zavarjam ott a rendet.
Jó, hogy nem rúgtak ki.
Rezgett a léc, főleg tanulmányilag is, és akkor ez megváltozott. Nagyon intenzíven elkezdtem a zenével foglalkozni, és intenzíven elkezdtem foglalkozni a saját úgymond vallásos vagy lelki életemmel, hitéletemmel. Úgyhogy ez odáig alakult, hogy az érettségire két út volt előttem. Az egyik a színművészeti főiskola, a másik pedig a Ferences rend. A színművészeti főiskola az onnan jött, hogy mindenki biztatott, ugyanis nem tudom, szép kiejtésversenyt nyertem, szavaló versenyeket nyertem, az iskolai színdarabban kaptam főszerepet, szerettem egyébként is közönség elé állni, tehát ezzel nem volt olyan óriási problémám, és mindenki azt mondta, hogy ez a gyerek színésznek való. Nekem az egy véresen komoly dilemma volt, mert őszinte voltam, tiszta lelkű voltam, máig visszagondolok arra az időszakra, soha nem voltam ennyire tiszta és a világot ennyire őszintén szemlélő valaki. És akkor elmentem az osztályfőnökömhöz, hogy segítsen a döntésben. Ő egy ferences szerzetes volt, Halmai Vilmosnak hívták, leültetett a szobájába, kitöltött nekem egy pohár bort, érettségi előtt álltunk, úgyhogy nem tudom, melyik osztályfőnöki órán foglalkoznak így a diákokkal az osztályfőnökök, hogy viszik a demizsont és megkínálják őket.
Mi sem bormból.
És titkon arra vártam, hogy ő azt fogja mondani, hogy gyere szerzetesnek. Vártam, hogy valaki döntsön helyettem. De ő egy nagyon józan pali volt, és azt mondta, hogy mit foglalkozol ezzel, majd kialakul. És emlékszem, ilyen dühös voltam rá, hogy mondhat egy ferences szerzetes ilyet, ráadásul az osztályfőnököm is, úgy érzem, hogy még bír is, hogy miért nem segít. És akkor végül igaza lett. Elmentem a színművészeti felvételire, ahonnan kirúgtak. Boldog voltam, hogy kirúgtak, mert megoldódott a dilemma. És akkor mentem szerzetesnek. Na most ez nem jár együtt azzal, hogy én ezzel a lendülettel a zenével is továbbra is foglalkozhattam. Ugyanis ez még azért a rendszerváltás előtt volt. Akkor még az állam és az egyház közti paktumnak megfelelően csak azok léphettek a szerzetes rendekbe, akik képesek voltak arra, hogy elvégezzék a teológiai főiskolát, ez az egyház elvárása volt, és végezzenek tanári szakot. Ez pedig az állam elvárása volt, ugyanis csak azok a szerzetes rendek működhettek, akiknek iskolájuk volt, középiskolájuk. A nővérek, a patróna, illetve a Svetics Debrecenben, a piaristák Kecskeméten és Budapesten, Bencések Pannonhalmán Győrött, és a ferencesek Szentendrén és Esztergomban. Úgyhogy én persze naívam, azt gondoltam, hogy milyen jó lesz, hogy majd gitártanár leszek a ferenceseknél. És akkor felvilágosítottak, hogy hát ez nagyon szép, meg köszönjük szépen, de gitártanárra momentán nincs szükségünk. Énektanárra viszont igen. És akkor elküldtek a Zeneakadémiára egy felkészítő tanfolyamra, és utána felvételizni a karvezetés szakra. De hát én 16 éves korom előtt Sex Pistolst hallgattam, és az első zenemű, amivel megismerkedtem, az a Börtön ablakában volt, ami valljuk be azért nem Beethoveni minőség vagy magasság. Süket voltam, mármint szolfézsi értelemben, és béna voltam zongorázásilag. Úgyhogy onnan is kirúgtak, mármint a felvételiről. És akkor a ferencesek azt mondták, hogy ez így nem lesz jó, légy szíves valami használható szakot választani. Azt javasolták, hogy németül jól tudsz, a magyar az jól megy, úgyhogy magyar-német szakos tanár legyél, és német tanár amúgy is kell. És akkor én engedelmeskedtem, mert a ferenceseknél az egyik alapfogadalom az engedelmesség, és azt mondtam, hogy jó, nem gitároztam többet. És ez 2 hétig ment. És akkor meghallottam valakitől, kaptam kölcsön egy kazettát, William Byrdnek a 4 szólamú miséjéből az Agnus Dei tételt, és az annyira megmozgatott, hogy azt mondtam az előjáróimnak, hogy nem. Tehát, hogyha én nem foglalkozhatok zenével, akkor nem tudunk egymással mit kezdeni. És akkor talált rá valaki a zenetudományi szakra a Zeneakadémián, ahol azért nem kellett annyira virtuóz játék, nem kellett annyira virtuóz hallás, és oda végül fölvettek. És azóta minden tevékenység a zeneköré csoportosítható. Tehát ebben a tekintetben tényleg egy szakmám van, az, hogy zenetörténész vagyok. Thank you.
Az összes tevékenység az, hogy műsorvezető vagy, előadó vagy, most már estjeid vannak, zeneszerzőkről, zeneművekről, író vagy, a zenei antikvárium is ide tartozik. Ellenben nem lettél szerzetes. Azt hogy engedted el?
Boldogan áldoztam 8 évet arra, hogy ezt az életformát is kipróbáljam, de tulajdonképpen 7 év szerzetesség után döbbentem rá arra, hogy én nem azért vagyok ott, amiért a többiek. Ugyan ezt nem tudtam előtte szétszálazni, de akkor egyik pillanatról a másikra valósággá vált, hogy én az embereket szeretem. Én azokat az embereket, azt a közösséget szerettem meg, akik ott voltak. Én a Jánossal, a Vilmossal, a Károllyal, a Damiánnal, velük szerettem volna tovább az életemet vinni, ahogy megszoktam már a kollégiumban. És ebbe bőven belefért az, hogy ja, hogy itt szigorú szabályoknak kell megfelelni, hát most zákson, hát most akkor jó, hát akkor nem udvarlunk, oké, akkor mit tudom én, beszámolok arról, hogy hova megyek, alig van költőpénzem, stb. Most nyilván ezt ilyen nagy vonalakban mondom, tehát ennek azért megvoltak a maga apró szenvedései, meg apró nagyobb örömei, de hogy ezt 7 év után realizáltam, egyik pillanatról a másikra, és amikor erre rádöbbentem, akkor rögtön el akartam jönni. És elmentem a keresztapámhoz, neki mindig kellett valaki, aki segít. A keresztapám azt mondta, hogy hát azért 7 év szerzetességet, plusz még a 4 év kollégiumi ferences közeli állapotot ne dobjál ki egyik pillanatról a másikra. Gondolkozz rajta. Mondom, mennyit gondolkozzak rajta? És azt mondta, hogy hát szerintem azért ez 1 évet megérne. És akkor én takra pontosan 1 évig még gondolkoztam rajta, és 1 év múlva eljöttem. Ez alatt az 1 év alatt egy pillanatra nem volt kétséges számomra, hogy jól döntöttem el azt, hogy eljövök. A legnagyobb barátságban váltunk el, tehát a ferencesek és én, olyannyira, hogy utána én még jártam vissza Esztergomba kisegíteni énektanári pozícióba, amikor nem volt tanár. Ez a viszony, ez mostanáig tart, hát nem mondom azt, hogy összejárunk a ferencesekkel minden alkalommal, de én úgy emlékszem vissza erre az időszakra, hogy ha ez nem lett volna, akkor mind személyiségfejlődési, mint pedig a tudományos vagy az előadói készségben elért bármint tekintetében én messze nem lennék az, mint aki most vagyok.
Akkor, amikor elhagytad a szerzetesi pályát, mi történt utána veled?
94. július végén jöttem el a szerzetesektől, azután én átestem aló teljesen másik oldalára. Elkezdtem bulizni, meg igyekeztem behozni azt, ami elmaradt, azt nem kell mondanom, de nem is ez az egésznek a lényeges szakasza, hanem például nem tudtam mit kezdeni a munkával. Először is pénzt kellett keressek. Az első munkám az volt, hogy július végén kijöttem, fogtam a gitáromat, elkezdtem stoppolni a Balaton körül, és megálltam mindenféle helyeken, Badacsonytól Keszthelyen át, nem tudom eddig, és énekeltem a Beatles meg a Paul Simon dalokat, és kerestem a pénzt. Abból építettem meg a könyvespolcomat utána. Megéltem. Utána elkerültem a Moritz gimnáziumba, beugrottam, mert valaki szólt német tanárnak. Ezt nagyon szerettem, kiváló srácokkal, meg lányokkal ismerkedtem meg, akikkel máig tartom a kapcsolatot. Utána bekopogtam a Magyar Nemzet szerkesztőségébe, hogy úgy tudom, hogy a zenekritikusok fölmondott. Nem akarnak-e zenekritikust? Itt vagyok, most fogok végezni a Zeneakadémián. Leesett az álluk, hogy hát nem így szoktak bejönni. Irattak egy próbakritikát, elkezdtem írni kritikákat a Magyar Nemzetnek, és onnan pedig a Magyar Televízió meghívott arra, hogy próbáljak ki egy zenei műsorvezetést. Megvan még a Naván, ez az első műsorvezetés, az operában a Budapesti Filharmoniai Társaság zenekara játszott volna, azt hiszem Csajkovszki 5. szimfóniáját játszották, és úgy beszélek, mint a papok. Nagyon zártan, kedves testvérek, kedves közönségünk, most Csajkovszki, amit nyilván a szerzetesektől hoztam. Megdöbbentő volt ezt hallani. Elkezdtem munkákat halmozni, ugyanis addig egy nagyon szilárd, nagyon erős körvonalakkal rendelkező közösség és rend volt, amiben én belehelyezkedtem. Onnantól kezdve ez megszűnt, és én így kifolytam, és mindent akartam csinálni. Büszke voltam, hogy van 6-4-em, pedig mennyire gáz erre büszkének lenni. Nem tudtam a lányokkal mit kezdeni, nem tudtam konfliktust vállalni, nem tudtam szakítani. Én úgy szakítottam, bármilyen is szégyenletes az egész, hogy megváltoztattam a telefonszámomat. Tehát magyarul egy olyan világba kerültem ki, amire nem voltam fölkészülve. És akkor a legjobb barátom azt mondta, szintén akkor ismerkedtem meg, hogy te nem vagy normális, irány a pszichológus. És akkor elmentem Lux Elviránál, voltam 3,5 évig, boldogan, istenieket beszélgettünk, és ő rámutatott arra, hogyha valaki egy szerzetesi közösségből kijön, akkor ne gondolja már azt, hogy rögtön megtalálja a helyét. És azt gondolom, hogy ezeken a idézőjelben kezeléseken átesve, azért végül is így, nem mondom azt, hogy ilyen stabilan viszem az életemet, mert most hagytam ott a Bartók Rádiót, de folyamatosan keresem az újat, keresem a lehetőségeket.
Mikor és hogyan kerültél a Bartók Rádióba?
2008-ban a Bartók Rádió kiírt egy pályázatot, hogy műsorvezetőt keresnek. Nem láttam ezt a pályázatot, nem került hozzám Bartók Rádiót, nem nagyon hallgattam, mert emlékszem, volt egy-két pillanat, amikor délután 2-kor a dugóban bekapcsoltam, és Schönberget játszottak, és nem is értettem, hogy hogy lehet valakinek ennyi esze, hogy Schönberget ilyenkor, hát miért riasztják el a hallgatót. Az egyik barátom és tévés kollégám volt az, aki azt mondta, hogy fenékbe ruglak, ha erre nem mész el. És akkor elmentem, de én nem azért akartam a Bartók Rádióban műsort vezetni, mert hogy a Bartók Rádió műsorvezetője lehessek, hanem addigra már olyan hektikus lett az életem financiális szempontból is, ezért is alapítottam az antikváriumot, annak is financiális okai vannak, hogy én már csak arra vágytam, úristen, csak valaki fizesse be a járulékaimat, tök mindegy, hogy mennyi pénzt adnak, csak szeretném átérezni azt, hogy milyen az, amikor valakinek állása van, mert nekem nem volt állásom, szabadúszó voltam.
Másfél éve azt mondod, hogy adhatod a Bartók Rádiót. Most van állásod?
Igen, a saját cégem alkalmaz engem, de azért most már megtanultam a világot kezelni annyira, hogy gazdasági értelemben tudtam, hogy hova lépek ki.
Hogy ismert lettél, egyre több meghívást kaptál, mindenféle események műsorvezetőjeként láttalak. rengeteg helyzetben, a Cipra Fesztiváltól kezdve a Filharmónia rendezvényein át, nyilván mindig a komoly zenéhez kapcsolódó Igen. műsorvezetői státuszokban beszélgettél a résztvevőkkel, a zenészekkel, bárkivel, vagy műsort vezettél, és aztán innen jött az, hogy kedvet kaptál ahhoz, hogy hát hiszen neked van egy óriási műveltséget, hogy azt másképpen kamatoztasd, hogy kvázi ilyen stand-upokat indítsál el, sokszor szinte stand-up comedy-ket, tehát nagyon-nagyon szórakoztató formában terjeszted az ismereteket a komoly zene világából.
Erre rátapintottál, tehát ez így van. Ha nem lett volna a Bartók Rádió, akkor ez nem jött volna létre. Ugyanis egyrészt a Bartók Rádió élő műsorai, a reggeli műsorok, azok nagyon sokszor improvizációs kényszerbe szorítottak, amikor rögtönözni kellett. Ki kellett beszélni 20 percet, mert nem indult el egy felvétel, vagy 3 másodpercben kellett lekonferálni. Tehát extrém szituációkban kellett valahogy megállnom a helyem, az óriási rutint adott. És a Bartók Rádiónak köszönhető az, hogy ilyen-olyan fesztiválokra elkerültem onnan élő közvetítést vezetni. Terdik László kollégám volt az, aki először szólt, hogy figyelj, mi lenne, hogyha kipróbálnánk azt, hogy nem a kis berendezett stúdióba kis asztalt kitettünk neked is ilyen halkan beszélnél, hanem állj ki a közönség elé, és úgy konferáld az egészet. És akkor az elején nagyon izgultam, de az úgy ment. És aztán jöttek a fesztiválok, és itt a Kaposfestet muszáj megemlíteni 2010-ben. Utáltam lemenni a Kaposfestre, de a rádió leküldött, és ott Kokas Kati, az egyik művészeti vezető azt mondta, hogy márpedig Ádám, baj van, old meg a helyzetet, ki kéne állni a színpadra, és beszélni kellene. Nem tudjuk, hogy mit fogunk játszani, ugyanis összevesztek ott a művészszobában. De most úgy kimenni a közönség elé, hogy nem tudom, hogy mit kell fölkonferálni, az két dologgal járhat együtt. Vagy teljesen lebénulok, vagy felszabadulok. Rám az olyan felszabadító hatással volt, hogy én elkezdtem a közönségnek beszélni. Tulajdonképpen ebből a szituációból kezdtem el egy ilyen zenetörténeti körutat tenni, hogy mi az, amikor valaki valamit nem tud, és rögtönöznie kell. És akkor ott éreztem azt, hogy enyém a pálya, hiszen majd szólnak, hogyha be kell fejezzem. Éreztem, hogy a közönség nevet, éreztem, hogy van érzékem az, hogy mire mozdulnak meg. Mire nem? És az a pillanat, az a konferálás aztán azt hozta, hogy évekkel később, 2017-ben én arra gondoltam, hogy most mi lenne akkor, hogyha a zenészektől elköszönnénk, és akkor én állok ki a színpadra, és akkor csinálok egy stand-upot. És azt gondoltam, hogy bukás lesz, mert voltak próbaadások, és azon senki nem nevetett, de ennek ellenére megpróbáltam, és hála jó Istennek, az ott 2017 augusztusában működött. És akkor abból lett egyre több, aztán jött annak a második szériája, akkor a Duma Színház szerződést ajánlott nekem, hogy legyek stand-upos, és álljak be a Bödőcs-féle sorba, de éreztem azt, hogy az nekem túl nagy kényszer, hogy állandóan viccesnek kell lenni, és akkor eltoltam magamtól a szerződést, és akkor inkább azt mondtam, hogy jó, akkor legyenek zenetörténeti témák, amikről én beszélek, és hogyha abba előjön a humor, akkor előjön a humor, de nem vagyok nyomás alatt, meg a saját magam ura lehetek. És akkor ebből jött ez a sok-sokféle előadás, amiben úgy szkorok, mint hajdan a sok-sok más munkában.
És ebből jött az, hogy írtál két könyvet. Az elsőt 2023-ban, aminek a címe az, hogy Nagy zenészek, nagy szerelmek, alcím, a zenetörténet hálószoba titkai. 10 történet a legnagyobb zeneszerzőkről, Beethoven, Mozart, Debussy, Wagner, Haydn, Puccini.
Na most az első könyv, az megint csak egy véletlennek a szüleménye. Én amikor a stand-upokkal megvoltam, vagy még talán futottak stand-upok, akkor kaptam egy fölkérést Budapesten a Három Hollóba, hogy készítsek oda egy előadás sorozatot. Ennek az előadás sorozatnak a témáját én határoztam meg, és az a téma volt, ami engem akkor nagyon is érdekelt. Most is érdekel, de most már rég nem fut ez az egész, a zeneszerzők halálos betegségeiről. Morendo, ez volt a címe. Elhalva, ez egy zené. Kifejezés. És az ott a pincében volt, hát nem tudom, 30-40-en, hogyha összejöttek egy előadásra, olyan nagy visszhangja nem volt, sokat készültem rá, nagyon-nagyon izgatott a téma, és az előadás sorozat végén úgy gondoltam, hogy ezt el kéne vinni valami nagyobb helyre, mert ezt túlságosan kevesen nézik. És akkor elmentem a Momkultba, ahol a Cifra Fesztivál miatt megismertem az igazgatónőt, Hamburg Gerdát, meg Faludi Andrást, és leültettem őket, és mondtam, hogy figyeljetek ide, nekem itt van egy tervem. És akkor mielőtt bármit mondhattam volna, Hamburg Gerda azt mondta, hogy ugye nem azért jöttél, hogy a halálos betegséges sorozatot lenyomd a torkunkon. A Momkultban nem lesz ennek helye, de mondom, miért? Azt hittem, hogy jóban vagyunk. És azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy jóban vagyunk, vagy nem, azt tanuld meg, hogy az a közönség, aki rád kíváncsi, az épp eleget foglalkozik betegségekkel, nem akar kikapcsolódáskor is betegségekről hallani. És akkor ilyen flegmán, azt mondtam neki, most jó, most akkor miről beszéljek? Beszéljek a szerelemről? És azt mondta, hogy de, az egy jó téma. Úgyhogy amikor a Magyar Narancsban egyszer így jelent meg egy hír az én előadásomról, hogy a Komoly Zene Nyári Krisztiánja, Bősze Ádám előadást tart a zeneszerzők visel dolgairól, akkor már látszott, hogy igazából tulajdonképpen ez ugyanaz a csapás, mint amit Krisztián már bőven kijárt az irodalom területén. De aztán beleálltam, és így született a kötet. Ez most lehet, hogy ilyen hencegésnek tűnik, de a rádiós időszakban volt már két kiadó, aki azzal keresett meg, hogy írja a könyvet. Sőt, volt olyan, aki azt mondta, hogy tök mindegy, hogy miről írok, tehát akár a halálos betegségekről is írhattam volna. De ő nekik nemet mondtam azért, mert a rádió az annyira intenzív volt az életemben, hogy remény sem volt arra, hogy egy bekezdést le tudjak írni. Viszont amikor már tudtam, hogy eljövök a rádióból.
Ez a te döntésed volt?
Hogy eljöjjek a rádióból?
Igen.
Igen. Olyannyira, hogy amikor én bejelentettem, hogy eljövök a rádióból 2022. januárjában, akkor még a műsorstruktúrát is megváltoztatták azért, hogy marasztaljanak. Tehát, hogy végtelenül kedvesek voltak velem. De egyszerűen nem bírtam már fölkelni. Tartottam az előadásokat este, és minden nap föl kellett kelni 4:30-kor.
De Ádám, nem csak reggeli műsorok vannak. Lehetett volna egy konzervműsort csinálni, tehát amit előre fölvesztek, és
az valamikor nem engem megy. Nagyon jól tartottak anyagilag a rádióban. És az, hogy én egy konzervműsort csináljak, ez nem működött, ez vagy igen, vagy nem. És egy kicsit ki is égtem. Nagyon sok rádióműsort csináltam, sok volt a tévéből, sok volt a műsorvezetésből. Ezt azért kell bírni szellemileg is. Amikor én a Magyar Nemzethez elkerültem zenekritikusnak, én 5 évig voltam zenekritikus, 4 év után éreztem azt, és egyre nagyobb csodálattal szemléltem Kró Györgyöt, aki több mint 40 évig volt a zenekritikusa az országnak a rádióban, hogy micsoda szellemi muníció kell ahhoz, hogy valaki több évtizeden keresztül frissen tudja tartani az érdeklődését úgy, hogy közben újat tudjon a közönségnek mondani, és megfellebbezhetetlen legyen. Én ezt látom, az én szellemi kapacitásom, nekem nincs ennyi. Az lett volna a baj, hogyha folytatom, hogyha nyomom tovább, mert akkor egyre több dolog lett volna, rutinból megoldott, egyre jobban belefásultam volna, nekem kell az, hogy ezekből kimozogjam magam.
És ezek szerint jobban érdekelt már az, hogy meglegyenek az előadó estei, tehát a személyes kontaktus a közönséggel.
Igen. Azt neked nem kell mondanom, hogy micsoda magányos szakma a rádiós szakma, igen, de a tévés szakma is, hogy beszélsz bele az optikába, beszélsz bele a mikrofonba, szóval nincs közönséged. Én azért cikázom az országban össze-vissza, mert elemi vágyat érzek arra, hogy a közönséget megismerjem. Vágyom a reakcióikra, hogy tudjam, hogy merre van a helyes út, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy ezt én is élvezzem, meg ők is élvezzék. Thank you.
Akkor tulajdonképpen ez a non plus ultrája mindennek, hogy előadást tartasz. Ahhoz képest, hogy könyv is született, az csak egy hozadéka a dolognak?
Azért kérdezed ezt nagyon jó időpontban, mert az első könyv, amikor megjelent, akkor még így, tehát pont egy évvel ezelőtt ilyen gyanúsan szemléltem ezt az egész könyv dolgot, hogy jó, most megjelenik egy könyv. Azt gondoltam, hogy a könyvet nem nagyon fogják elolvasni. Inkább ez ilyen marketing eszköz, hogy jó, most a Bőszének van egy könyve. Hát ez egy nagyon pozitív csalódás volt. Több mint 10 000 példány ment el belőle, ami állítólag jónak számít. Most a második alkalommal, az, hogy most megjelent a Muzikális Bestiák, az egész folyamat, az teljesen más volt. Ráébredtem arra, hogy ja, hogyha ez ennyire érdekes, hogyha ennyi ember figyelmére számot tart, akkor nekem tulajdonképpen ez az új rádiócsatornám. Azt kell megvalósítanom, hogy azon a saját hangon, amin beszélek, azon a saját hangon tudjak írni. Nem nagyon tudom, hogy ez mennyire sikerült, még azért szerintem rendkívül merev és modoros vagyok az írásban is, de azért nagyon igyekszem, és most már ezt a második könyvet végtelen boldogság volt kézbe venni, mert tudom, hogy ha minden igaz, akkor ez is elér sok emberhez.
Ugye ez nem a szerelmi témáról szól már egyáltalán, hanem ugye az a cím, hogy Muzikális Bestiák, rémes könyv a zenéről. És hát itt vannak angyalok és ördögök. Nagyon tetszett, amikor azt írtad, hogy borderline manók, sárkányok, boszorkányok, szellemek, kísértetek, tündérek, törpék, óriások. Mindez hogyan jelenik meg a zenében? Ez a téma a szerelem után jutott eszedbe? Vagy volt erre is valamilyen felkérés, vagy véletlenszerűen ráálltál erre?
A szerelem téma az nagyot futott, mármint előadás tekintetében.
Még most is fut?
Még most is fut. A Muzikális Bestiák hasonlóképpen jött létre, de ott már nem más ajánlotta ezt, vagy nem más dobta föl a témát, de az is előadássorozat volt. De nem a szerelmek után rögtön. Ott mindenféle volt. A Covid idején volt a Mendelssohnék karanténban előadás, ugyanis a Mendelssohn család gyerekeit karanténba helyezték, illetve szeparálták őket, és levelezés van a két csoport között. Aztán volt divattörténeti előadás, zeneszerzők játék szenvedélyeiről szóló előadás, mindenféle volt, és a Budapesti 5-10 volt az, aki megkeresett azzal, hogy szeretne egy sorozatot. Velük volt egy Bűntényes, egy Álkulcs a zenéhez című előadás, a zenetörténet hallgatott bűntényeiről, és annak a folytatása volt ez a Muzikális Bestiák című. Ott szabad kezet adtak, azt mondták, hogy szeretnénk, hogyha jönnél, mondd meg, hogy mi a téma, és mi helyet adunk neki. És akkor talán a lányom volt az, aki nagy manga rajongó, meg fantasy world rajongó.
Hány éves a lányom?
Érettségizik, tehát 18 elmúlt már. És ő volt az egyik inspiráló. És akkor eszembe jutott, nézzük meg a zenetörténetben, hol vannak a manók, hol vannak a tengeri szörnyek, vagy az óriások, törpék, vagy a sárkányok. És akkor ebből egy ilyen nagyon jó, nagyon flow-ban telő időszak alakult ki, elkezdtem rendelni nyakra főre a könyveket, habzsoltam őket, olvastam sárkányokról, boszorkányokról, rájöttem arra, hogy Magyarország a történelmi boszorkány témában egy vezető, tudós hatalom, és számos magyar nyelvű szakirodalom van, és mindezeket a zenében fölkutatni, nekem ez kell, nagyon-nagyon élveztem. És a könyv megírása is. Az volt a jó, hogy még a nagyzenészek nagy szerelmeknél az előadás és a könyvszöveg az sok szempontból fedi egymást, itt gyökeresen különbözik.
Azt írod erről a könyvről, hogy fantázia könyv, aminek többféle jelentése is van, mert a fantasy, a fantázia az a zenének is egy műfaja tud, igen, lenni, meg hát ahogy te megalkotod ezt a könyvet, szabadon engeded a fantáziát, mint hogy szabadon engedték maguk a zeneszerzők is a fantáziát, ahogy nyúltak bizonyos témákhoz, és azokból aztán nagyon fontos zeneművek születtek, és tulajdonképpen ezeket mutatod meg.
Igen, ez egy töredékes könyv, vagy töredezett könyv, inkább ezt mondanám. Ugyanis nem arra való, hogy leülj a fotelbe, és az elejétől a végéig elolvast. Lehet ezt is csinálni, szerintem úgy unalmas, hanem arra való, hogy válasz ki egy fejezetet, teljesen mindegy, hogy a sárkányokról, vagy az égi lényekről, vagy az angyalokról, azt a fejezetet kezd el olvasni, egy idő után szembe találkozol egy QR kóddal, ami az adott szövegrészhez való zenét dobja föl, hallgasd meg azt a zenét, horribiledik, tu hallgasd meg 2-szer vagy 3-szor, csukd be a könyvet, és menj tovább, vidd az életedet, és utána folytasd. Tehát, hogy ez egy kicsit rádió, kicsit könyv, kicsit szabad, kicsit szerkesztett, kicsit töredezett, kicsit rendezett. Tehát, hogy van benne minden. Ezért is köszönöm, hogy a fantáziára fölhívtad a figyelmet. Igen, ez olyan, mint a fantázia, hogyha kinyitod a legnagyobb angol nyelvű lexikont, a Grove lexikont a fantázia szónál, tulajdonképpen 3-4 sor után kiderül, hogy teljesen mindegy, milyen definíciót adunk, a fantázia szót bármilyen zeneműre rá lehet húzni. Úgyhogy ez a könyv is ilyen. És hát persze nyilván a teljesség igénye nélkül, tehát van olyan szörny, aki nem került bele.
Ezekkel a témákkal is készítettem már esteket. Tematikusan vannak a jó angyalok, vannak a rossz angyalok, a sárkányok, és így tovább. Egy-egy fejezetre tud épülni egy-egy előadás, vagy pedig azért több témát bele tud sűríteni, mondjuk egy ilyen egy órás, másfél órás előadásban, amikor elmégy szerte az országba, ahova hívnak.
A könyv 10 fejezetből áll, az előadás azt hiszem most már 14 epizódnál tart. A kezedbe fogod a nagyzenészek nagy szerelmeket és a muzikális bestiákat. A színvilág különbözik, a borító, az arculat az nagyon hasonló, és ugyanolyan vastag, vagy nagyjából olyan vastag. Ugyanúgy 10 zeneszerző van, ugyanúgy 10 fejezet van. Egy előadásban, ugyanúgy, ahogy egy fejezetben egy fajhoz tartozó lény szerepel. Lehet, hogy én utalok improvizatíve arra, hogy emlékeznek, amit az angyalok epizódban mondtam, hogy ott is ez mennyire megfelel ennek. Mert egy csomó minden átjárás van ezek között a fejezetek között. Hát csak a népi hiedelemvilágot, vagy pedig akár a római, vagy a görög mitológiát nézem, azért nagyon sok átfedés van. Most egy nimfára mondhatom azt is, hogy a tündér kategóriába tartozik, vagy Pánt is ott említem, Syrinx nimfa mellett, holott Pánt meg kellene említeni a félemberes fejezetben is, a kentaurok mellett, tehát azért itt egy csomó átfedés van. Én azért ezt 10 különálló egységbe szedtem, pontosan ezért, mert nem egyben elolvasandónak tartom ezt a könyvet. Kicsit olyan, mint Borgesnek a képzelt lények könyve. Az egy bestiárium, tehát megkeresed azt, hogy óriás, és akkor leírja az óriást, vagy baziliszkuszt, és akkor leírja a baziliszkuszt. Ez ennek egy kicsit bővített formája, vagy másfajta megközelítése.
Thank you.
Tehát megjelent az első könyv 2023-ban, a második most. Nagy zenészek, nagy szerelmek, illetve muzikális bestiák. A könyvnek a tartalmából megvannak az estjeid, sok-sok meghívást kapsz. Tényleg, havonta hányszor mégy úgy nagyjából?
Karácsonyi két szabad estéma.
Húha!
És írom a következő könyvet.
És az miről fog szólni?
Azt nem mondhatom még el, mert a kiadóval nem írtuk alá még a szerződést, de már szóban megállapodtunk. Hát hasonló lesz abban a tekintetben, hogy nem a zene központi magját vizsgálja, hanem kicsit így a partvonalon kívüli témát akar hozni, de a célja nem más. A zenetörténet és a klasszikus zene népszerűsítése.
Nagyon fontos ez a szó, úgy szó, hogy népszerűsítés, mert azt gondolom, hogy ha ennyire sikeres vagy abban, nagyon nagy szerepe van a stílusodnak, ennek a könnyed, humoros stílusnak, amit viszel. Nyári Krisztián neve elhangzott már nem véletlenül. Ő ugyanezt csinálja az irodalomban, sőt, közös estetek is van, és hogy ti egymásra találtatok, hát az egészen biztos, hogy nem a véletlen műve. Ki keresett meg kit?
Vas Lajos keresett meg mind a kettőnket, az Óbodai Társaskör igazgatója. Ő Krisztiánt jól ismerte, én Krisztiánnal nem találkoztam addig. Nekem viszont futott az Óbodai Társaskörben ez a Nagy zenészek, nagy szerelmek. Vas Lajos égisze alatt is, és akkor Lajos állt elő azzal, hogy mi lenne, hogyha ketten valami közöset csinálnánk, és így ő vezetett minket egymáshoz. Krisztián ötlete volt a Nagy himnusz sztori, ugyanis ő a himnuszban benne volt, és hát a zenei műfa is, tehát ott nekem bőven volt keresnivalóm. Még november 30-án lesz ebből egy előadás, aztán ezt elbúcsúztatjuk, és ha minden igaz, akkor 2025 Jókai év, tehát Jókairól fogunk hasonlóképpen egy páros kürt futni. Jókai zenei vonatkozásait viszem én, Krisztián az irodalmit, legalábbis nagyon remélem, hogy nem akarja megfordítani. Nem mondom azt, hogy mint irodalmi téma Krisztián nincs kedvezőbb helyzetben, de én boldogan leszek a Brácsás mellette.
Szokta őt az a vád érni, hogy bulváros szórakoztató formában közelít nagy komoly íróinkhoz. Téged ért már a vád?
Mondtak rám mindent, mondták Krisztián. Magyar zenetudomány Mága Zoltánja. Múltkor nem is olyan régen volt valaki, azt mondta, hogy maga olyan, mint a Molnárka a maga munkásságával. Mindig a felszínen van, soha nem megy a mélyre. Ugye az, hogy komoly zene Nyári Krisztiánja az volt, ja, hogy esztrád, vagy amit én csinálok, az ilyen zenetörténeti esztrád. Engem pont nem izgat, hogy mi a jelző rá. Én belül azt gondolom, hogy én azt csinálom, amilyen én vagyok. Én így vezettem a rádióműsort. Én nem gondolom azt, hogy amit csinálok, az tudománytalan, vagy hogy ne fektetnék különös hangsúlyt arra, hogy minden dolog, amit leírok, annak legyen alapja és az hiteles legyen. Úgyhogy amíg ezt hagyják meg, amíg erre van kereslet, én vagyok a legboldogabb ember.
Hát, ha megint csak eljön valami párfordulás az agyadban, és valami tök másnak fogsz nekiállni.
Már szóval róla, igen. De ezt nem mondom, hogy tök más, csak az előadások terhére fog menni. Ez egy terv, ami a 2025-26-os évadban indulhat el. Tekintettel arra is, hogyha már innen indultunk, akkor ez itt jól passzol ide, hogy a középiskolás időszakom volt a legérzékenyebb időszak, és 16 éves koromban fordult meg velem a világ. Ezért egy Gyere velem hangversenyre című projektet szeretnék tető alá hozni, ami arról szól, hogy egy évadban 10 komoly zenei eseményt, opera előadás, koncert, az ország 8 nagyvárosában, 2 Budapest és a többi nem Budapest. Ezekre az eseményekre vásárolok alkalmanként 20 jegyet. És ezt a 20 jegyet megpályázhatóvá teszem középiskolás korú, érdeklődő, főként a régióból származó gyerekek számára. Akik eljönnek reggel, beviszem őket a főpróbára. A főpróba után találkozunk a művésszel, beszélgetünk. Kapnak egy backstage túrát, kapnak ebédet, délután van egy séta az adott városban, zenetörténeti emlékekkel. Utána kapnak egy kis előadást, nagyon szórakoztató, könnyed előadást az esti hangverseny műsoráról, és este meghallgatjuk együtt a koncertet. Ez a terv, az azért az nem annyira egyszerű, mert ez 200 diákot jelent egy évben.
Te finanszírozod?
Ez a finanszírozás kérdés az nagyon jó ütemben jött, ugyanis én ezt közösségi finanszírozásban gondolom. Nem szeretnék az államhoz közelíteni azzal, hogy tessék, én is nyújtom a kalapomat, fizessetek nekem. Én bízom abban, hogy a piaci szereplők ezt el tudják tartani. Ha nem, akkor egy évadot a saját zsebemből finanszírozni tudok. Most egy kérdőívet jelentettem meg nem is olyan régen, amit több mint 1500-an kitöltöttek, és már arra annyi jelentkező volt, hogy nagyon-nagyon pessimistának kellene lennem ahhoz, hogy azt mondjam, hogy hát ez bizonytalan. Fölhívtak, hogy nem tudom, a Miskolcra jönnek, akkor a mi klubunk a gyerekek ebédjét állja. Zenekarok hívtak fel azzal, hogy nem kell megvedd a jegyeket, mi adunk 20 jegyet, csak gyertek is. A művészek, hogyha az én koncertemre jöttök, akkor én körbevezetek, megmutatok mindent. Adminisztrációs akadályokat kell még legyőzni, ugyanis kell ehhez egy alapítvány. De ebbe én nagy energiákat fektetek, ahogy délelőttönként járom a gimnáziumokat országszerte, és rendhagyó énekórákat tartok, ingyen és bérmentve, csak azért, mert a középiskolás korosztályt szeretném megismerni, hogy mi az, ami őket érdekli, és hogy lehetnék a segítségükre abban mindenkinek, esetleg egy megyében egy embernek, hogy ugyanazt átélje, mint amit én át tudtam élni. Nekem a börtönablakában kellett hozzá, nekik lehet, hogy majd, nem tudom, Baráti Kristóf hegedűjátéka lesz az.
A mai kávéház vendége Bősze Ádám zenetörténész volt, akinek a tavalyi nagy sikerű kötete a Nagy zenészek, nagy szerelmek után a közelmúltban jelent meg második számú könyve, a Muzikális bestiák. A mai műsor zenei szerkesztője Tóri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.